Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Szeretett testvéreim, kedves adventi gyülekezet! A mai estére, lelkész testvéremtől azt a feladatot, azt a megbízást kaptam, hogy a Filippiekhez írott levél 4. fejezete alapján az örömről és a reménységről beszéljek. Amikor hallottam, olvastam ezt a felkérést és a megadott témát, akkor azt mondtam, hogy aránylag könnyű helyzetben vagyok, hiszen a Filippiekhez írott levelet az öröm leveleként is szokták említeni. Az Új Szövetségben több mint 100-szor fordul elő az öröm szó, és csak ebben a rövid 4 fejezetnyi levélben 15-ször olvashatunk az örömről, az öröm lényegéről, az öröm fontosságáról, azt, hogy tényleg mennyire szükségeltetik az ember számára az öröm. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Kezdődik a most felolvasott ige szakasz. Vannak az ember életében olyan felszólítások, olyan utasítások, amelyeket tud teljesíteni, és vannak olyanok, amelyek bizony nem mennek olyan egyszerűen. Ha mondjuk azt mondom az én lányomnak, hogy próbálj meg fontos lenni, az mondjuk a lehetetlen kategória felé halad, de azért nagyjából teljesíthető, vagy hogy figyelj oda, határeset, vagy hogy légy egy kicsit ügyesebb, vagy valami. Hát ezek olyan dolgok, hogy az ember még úgy tudja teljesíteni. De hogyha mondjuk egy haldoklónak azt mondjuk, hogy na már most aztán vége ennek a színjátéknak, szedd össze magad, légy egészséges, állj talpra, akkor ez egy lehetetlennek tűnő kérés, felszólítás. Vagy ha egyáltalán csak egy beteg embernek azt mondjuk, hogy akkor légy egészséges, ez egy olyan dolog, ami nem rajta múlik, és nem tudja azt teljesíteni, bármennyire is szeretné. És amikor úgy olvassuk Pál apostolnak ezt a felszólítását, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, akkor az embernek hogy az az érzése támad, hogy de hát ez nem egy olyan dolog, amit úgy, csak úgy felszólítanak bennünket, aztán működik. Hanem ez nagyon sokszor ilyen teljesíthetetlennek tűnik. Mert érezzük azt, hogy az öröm nem egy olyan dolog, ami parancsszóra történik. Az ember vagy örül, vagy nem örül. De hogyha megparancsolják neki, hát akkor az nem lesz az igazi. Mondhatnánk azt is, hogy hát könnyű volt Pál apostolnak örülni, de hogyha megvizsgáljuk ennek a levélnek a keletkezési körülményeit, akkor azt látjuk, hogy emberi szemszögből nézve, legalábbis a külső körülményeket illetően, az apostolnak az égvilágon semmi öröme, semmi oka nem lett volna az örömre. Hiszen egy börtönből írja ezt a levelet. Egy börtöncellából, és bizony az akkori börtönviszonyok nem olyanok voltak, mint a maiak. Nem volt a börtönökben könyvtár, meg konditerem, meg saját televízió. Manapság olyan állapotok uralkodnak sok börtönben, hogy nem csoda, ha a rabok visszavágynak oda, és visszaeső bűnösökként oda visszamennek, hiszen sokszor jobb körülmények között vannak a börtönben, mint odahaza. Hát abban az időben Pál apostol nem ilyen börtönben volt, hanem kemény tömlöcben, ahol sötét volt, ahol hideg volt, ahol valóban olyan körülmények uralkodtak, hogy az ember ne vágyjon oda-vissza. Tudjuk a Szentírás több helyéből is, hogy Pál apostolnak igen ingadozott az egészségi állapota is, több is adatott a testébe, betegség volt, külsőleg nézve semmi oka nem volt tehát az örömre. Ott volt ebben a börtönben, egyedül, magányosan, betegen. Ráadásul ugye, amíg a többieket okkal zárták börtönben, hiszen elkövettek valami bűnt, addig ő törvény szemszögéből nézve ártatlan volt. Ugye azért zárták be oda, mert Krisztus igéjét hirdette, és ez sokaknak nem tetszett. Tehát igazságtalanul zárták be. És ő nem nyalogatja a sebeit, nem rázza az öklét, nem is azt mondja, hogy én Néró fogja vagyok, meg nem a körülményeknek az áldozata vagyok, hanem azt mondja, hogy Krisztus Jézus fogja vagyok, és ez engem örömmel tölt el. Örömmel, függetlenül attól, hogy milyenek a külső körülményeim, de bennem ott van a Krisztus öröme. Mert tudom, hogy itt a börtönben nem vagyok egyedül, mert itt van velem. Mert miatta kerültem ide, és biztos nem véletlenül kerültem ide ilyen körülmények közé. És én ezért hálás vagyok, és ez engem örömmel tölt el. A mi életünk nagyon sokszor ott siklik félre, vagy ott rontjuk el, hogy nagyon sokat várunk a külső körülményektől. És nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a külső körülményeknek. Persze nem egy utolsó szempont az, hogy ha az embernek van fedél a feje fölött, van, rendelkezik fizetéssel, van ruhája, van mit ennie, van autója, és egyáltalán hát a külső körülmények tényleg fontosak. De valahol nagyon sokszor átesünk a ló túlsó oldalára, hogy mindent attól teszünk függővé. És a reklámok is, meg általában ez az egész világ azt súlykolja belünk, hogy igen, a külső körülmények azok fontosak, hogy ha ezt és ezt eléred, akkor boldog leszel, akkor öröm lesz az életedben. És megveszünk az illető árut, és igyekszünk mindent beszerezni magunknak, és azt látjuk, hogy igen, valóban örültünk ideig, óráig, de aztán ez az öröm elillan. Pedig nagyon fontos az öröm az ember életében. Mert az örömtelen élet az talán nem is élet. Az örömtelenül végzett munka robottá válik, az örömtelen házasság maga a pokol. Szükségeltetik tehát a minőségi emberi élethez az öröm. Örülj az Úrban mindenkor, ismét mondom, örülj. Az apostol többször is, nyomatékosan is felhívja erre a figyelmet. De hát mondhatná az ember, hogy honnan vegyek én örömöt egy ilyen örömtelen világban. Mint már említettem, az apostolnak az örömforrása Krisztus volt. És aztán ő is írja itt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, az Úr közel, mert az Úr közel van. Ugye adventi időszakban vagyunk, amikor különösen rá irányul az ember figyelme Krisztus eljövetelére, Krisztus közelségére. Ugye én mindig hangoztatom otthon is Gotthárdon, hogy ne csak ebben a 4 hétben figyeljünk arra, hogy Krisztus közel van, meg ne csak ebben a 4 hétben várjuk Krisztus eljövetelét, hanem a mi egész évünk, a mi egész életünk teljesen annak fényében, hogy örülünk annak, hogy Krisztus velünk van, hogy Krisztus itt van a közelünkben. Ugye ezt kétféleképpen is lehet érteni, az Úr közel. Egyrészt az, hogy lelkileg közel van, hiszen ő megígérte, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugyanakkor pedig ugye Krisztus váró emberek vagyunk, akik már Krisztus második eljövetelét, Krisztus visszajövetelét várjuk. És ez is örömmel kell eltöltsön bennünket. Vajon jelent az számunkra örömforrást, hogy az Úr közel, hogy Krisztust itt tudhatjuk magunk mellett, hogy ott van az életünkben, egyáltalán befogadtuk őt a szívünkbe, mert ő csak akkor van velünk, ha őt befogadjuk. Mert ő nem erőszakoskodik. Ugye a Jelenések könyvében van az az ige, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, de nem töri ránk az ajtót. Nem akar minden áron ott lenni a mi életünkben, hanem megadja a szabad választás lehetőségét, hogy igen, befogadhatsz engem, és akkor én veled élek. És akkor hihetetlenül meggazdagszik az embernek az élete, hogyha Krisztus ott van vele. Biztos tapasztaljuk nap mint nap azt, hogy tele van az ember élet buktatókkal, nehézségekkel. Amikor olyan sokszor tehetetlenek vagyunk, tanácstalanok vagyunk, és milyen jó az, hogy ha ilyenkor tudjuk azt, hogy van nekünk egy Jézusunk, akitől bármikor kérünk tanácsot, ő ad. Non-stop a mi szolgálatunkra áll. Szent Gotthárdon van egy non-stop üzlet, amelyik reggel 5-től este 11-ig van csak nyitva, de non-stop. Nos hát Jézus nem ennyire non-stop, hanem ő tényleg az. Éjjel-nappal, bármikor az ember rendelkezésére áll, és segít. Vajon tölt el bennünket örömmel, vigasztalással, reménységgel, hogy nem vagyok egyedül az élet küzdelmei közepette, hogy van egy Krisztusom, akire számíthatok. Emberekbe olyan gyakran csalódunk, olyan sokszor elpártolnak mellőlünk, olyan sokszor nem azt kapjuk tőlük, amire számítunk, amire vágyunk, amire szükségünk lenne. De az Úr közelsége azt is jelenti, hogy tényleg rá számíthatunk, és megadja mindazt, amire szükségünk van. Ott van velünk a nehézségek közepette. Ott van velünk a betegágyon. Ott van velünk akkor, amikor zajlik körülöttünk az élet, amikor úgy érezzük, hogy elborítanak a hullámok, amikor mélységben vagyunk. Ezt is jelenti, hogy az Úr közel. Azért, mert szükségünk van rá, és ő ezzel tisztában van. És úgy gondolom, hogy ez nagyszerű érzés, és vajon tudunk ennek örülni? Pál apostol számára ez volt az öröm forrása, hogy Krisztus ott volt vele, hogy maga mellett tudhatta. Őt nem érdekelték a külső körülmények, a tömlött hidegsége, a börtönőröknek a durvasága. Ez az öröm ez úgy belülről fakadt, és nem tudta senki és semmi elvenni, mert nem függött a külső körülménytől. Ezt olyan jó lenne megtanulni Pál apostoltól. Mi olyan sokszor el tudunk keseredni, bele tudunk keseredni a valóságba, olyan hamar el tudják venni a kedvünket és az örömünket, apró, csipcsup dolgok, amikre lehet, hogy oda se kéne figyeljünk. És ez mindez azért történik, mert nem vagyunk ott közel az öröm forrásához, Jézus Krisztushoz. Úgy folytatódik az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladásra tárjátok fel kéréseiteket, kívánságaitokat az Isten előtt. Hát nagyon sokszor, testvéreink, ez öli meg a mi örömünket, az állandó aggodalmaskodás. Az, hogy mindig félünk valamitől, félünk valakitől, félünk élethelyzetektől, előre vetítünk dolgokat, amik nem fognak bekövetkezni, de az elég ahhoz, hogy már féljünk tőlük. És ez megrontja az örömünket. János levelében olvashatjuk azt, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Aki aggodalmaskodik, az mindig fél. És az aggodalmaskodás az bizonyos szinten hitetlenség. Azt, hogy nem hiszem el, hogy az Úristen tud rólam gondoskodni, hogy az Úristen tényleg megadja azt a dolgot, amit kértem, ha arra valóban szükségem van. Mi persze mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért aggodalmaskodunk, tulajdonképpen mi óvatosak vagyunk, mi előrelátóak vagyunk, nem vagyunk felelőtlenek, ezért ugye előre gondolkodunk, és azért biztos, ami biztos, félünk dolgoktól. Az egyik gyülekezeti tagommal szokott állandó konfliktusom, vitám lenni ebből. De állandóan azon izgul, hogy ugye nálunk Gotthárdon nagyon szűkös a költségvetés, és én mindig örülök annak, hogy van pénz. Igaz, hogy sokszor csak 10-20 ezer forint van a kasszában, de van pénz. És az illető mindig mondja, de hát ez nagyon kevés, hát mi lesz ezután velünk? És én mindig mondom, de az Úristen kirendeli, hidd el, kirendeli, és tényleg mindig kirendeli. Persze lehetne azt mondani, hogy igen, ő egy óvatos ember, egy előre látó, előre gondolkodó ember. Én meg azt mondom, hogy az az Isten, aki eddig megsegített bennünket, ezután sem hagy magunkra. És ez engem tényleg örömmel tölt el, és reménységgel, hogy erre az Istenre lehet számítani. Hogy eddig is velünk volt, ezután is megsegít. És hogyha valami nem úgy történik, ahogy én azt elterveztem, ahogy én azt szeretném, akkor azzal Istennek valamilyen terve van. Csak mi nagyon sokszor nem tudjuk elfogadni, hogyha az Úristen mást rendel, mint amit mi elképzeltünk, akkor már úgy gondoljuk, hogy az Isten megfeledkezett rólunk, hogy az Isten már nem szeret bennünket, és akkor már megint elkezdünk gondolkodni, és akkor megint apad bennünk az öröm. Örülj az Úrban mindenkor. Mindenkor. Akkor is, hogyha rossz napod van. Akkor is, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd. Akkor is, hogyha éppen csalódtál valakiben. Akkor is, hogyha betegágyon vagy éppen betegágy mellett. Mindenkor. Ne a külső körülmények tegyék azt, ne attól függjön a te örömöd, hanem a Krisztussal való közösségettől. Ez az adventnek a nagy üzenete, hogy az Úr közel, és megoldódnak a gondjaid. Megoldódnak a problémáid. Hidd el, hogy az Úrnál kész van mindenre a megoldás. Néhány hónappal ezelőtt az egyik családhoz voltam hivatalos a gyülekezetben, egy akkor megoldhatatlannak tűnő problémával kerestek fel, és én mondtam azt, hogy én sem tudom erre a választ, nem tudom a kiutat, mi lenne a megfelelő megoldás, de üljünk le, imádkozzunk, tárjuk fel az Úristen előtt, mondjuk el a mi kételjeinket, mondjuk el a mi kérésünket. És ima végeztével olyan jó volt azt hallani, hogy azt mondták, hogy ők érzik, hogy megoldódik ez a dolog. Érzik, hogy az Úristen adja a megoldást. És olyan szépen megoldódott, tényleg minden emberi értelmet felülhaladóan megoldotta az Úristen, olyan egyszerű és olyan nagyszerű utat mutatott. Csak egyszerűen az van, hogy mi mindig az aggodalmaskodás felől közelítünk. Higgyük el, hogy az Úristen szeret bennünket, nem kísért erőnkön felől. Ne engedjük, hogy az örömünket bármi is befellegezze, bármi is eltakarja. És hogyha ott van bennünk ez az öröm, és ott van a reménység, akkor ott lesz Istennek a békessége is. Olyan békesség ez, amit ez a világ nem tud nekünk megadni, de amit elvenni sem tud tőlünk. Ugyanígy van az örömmel is, hogy hajszoljuk mi az örömet, és próbáljuk mi külső dolgokhoz kötni, de higgyük el, az igazi öröm, a Krisztusi öröm, az tényleg azt a világ nem tudja megadni, de elvenni se tudja tőlünk. A kérdés az, hogy mennyire kötődünk mi Krisztushoz, mennyire merünk benne hinni, mennyire engedjük át neki a gondjainkat, a nehézségeinket, mennyire merjük letenni az ő kezében. Olyan jó érzés az, amikor azt tapasztalom a gyerekeim részéről, hogy megbíznak bennem, hogy tudják azt, hogy igen, én arra tudom a választ. Ugye még ebben a korban 4-7 évesen azt hiszik a gyerekek, hogy a szülők, a felnőttek mindent tudnak, és tényleg így közelednek az emberhez ilyen bizalommal. És olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen gyermeki bizalommal közelednénk az Úristen felé, és ilyen reménységgel, tudván azt, hogy ő tényleg mindenre tudja a megoldást. Ami felnőttek azért nagyon-nagyon hiányos a mi ismeretünk, a mi tudásunk, de az Úristennek a szeretete, az Úristennek a tudása, a gondviselő jósága végtelen. Így merjünk benne hinni, így merjük rábízni a nehézségeinket, így merjünk benne örülni, és én hiszem, hogyha így viszonyulunk hozzá, akkor ez az örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, akkor ez már nem tűnik olyan lehetetlen felszólításnak, mert ennek megvan az alapja, hogy van egy Istenünk, akire számíthatunk, aki szeret bennünket, és ez az öröm forrása és a reménység forrása lehet életünk minden körülmények közepette. Így adventben is, karácsonykor is, és életünk minden egyes napján. Adja a kegyelem Istene, hogy így tudjunk rátekinteni, így merjünk hinni benne, így tudjuk átadni neki rossz, jó napjainkat egyaránt. Amen.